Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Gyergyó Szentmiklósi születésű, Magyarországon élő Cseh István fiatal zeneszerző, gitárművész vendégei vagyunk. Cseh István zenéhez fűződő különleges kapcsolata már kisgyermekkorában megmutatkozott. A klasszikus zenei koncertek izgalmas világa magával ragadta. 9 évesen kezdett gitározni, és az improvizációs képessége nagyon hamar megmutatkozott. Később egyre komolyabb kompozíciók következtek, amikor csak teheti, munkáiban szeret valami érdekes koncepciót vagy hangszert használni. Több sajátos hangszer feltalálása köthető már a nevéhez. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Cseh István zeneszerző, gitárművész.
Hogy lesz valakiből zeneszerző, gitárművész? Már a gyerekkorban a csíráit engedi az ember, vagy ez úgy menet közben alakul ki?
Fönnmaradt egy olyan családi anekdóta, hogy beszélni még nem tudtam, éppen csak járni tudtam, és az újévi bécsi koncertet az tévétől fél méterre végigvezényeltem, az egész koncertet. Tehát annyira élveztem már egész kiskoromban a zenét, és ahogy így visszagondolok, én mindig dobos szerettem volna lenni, még nagyon-nagyon kicsi gyerekként. Második osztályos voltam általános iskolában, amikor lehetőségem nyílt a Tolcsvai testvéreket elkísérni egy turnéra Németországba. 2 hétig voltunk együtt a Tolcsvaiékkal, és ott a Bélával nagyon jól összebarátkoztam, a Tolcsvai Bélával, és ő gitározott. És annyira megtetszett nekem ez a hangszer, így az ő személyisége által, meg minden, hogy egyszerűen otthon kiköveteltem, hogy írassanak be zeneiskolába. Elkezdődött szeptemberben az iskola, és minden délután úgy jöttem haza, hogy na, beírattatok zeneiskolába? Hát, még nem. Másnap beírattatok zeneiskolába? Hát, még nem. És addig, hogy egyszerűen kénytelenek voltak a szüleim elmenni és beíratni. Kaptam akkor egy kis hangszert, és elkezdtem klasszikus gitáron tanulni.
Azt mondják, hogy ha az ember valamihez ragaszkodik, arról nagyon nehezen mondd le. Könnyű volt a dobolásról lemondani, vagy átállni gitárra? Mert ha találkoztunk egy olyan emberrel, aki keresztül a gitárt kedveltük meg, akkor nehéz volt a dobról lemondani, vagy az is ott motoszkált, hogy nem baj, megtanulok gitározni, de majd a dob is az életem része lesz, vagy a dobolás.
Ez így van, pontosan. Amikor kikerültem egyetemre, akkor dobórákat is felvettem, tehát az a mai napig megmaradt szerelem, de a gitár az egy fantasztikus hangszer, tehát egyáltalán nem bántam meg, hogy az a fő profilom. Mindenféleképpen hatalmas kitartás kell egy hangszernek az elsajátításához, főleg egy magasabb szinten. Kétféle ember van egyébként így a baráti körömben is, akikkel együtt kezdtünk el zenélni. Elmentünk este egy koncertre, ahol mondjuk láttunk egy nagyon jó gitárost. A csapat egyik fele azt mondta, hogy basszus, én lerakom a hangszert, mert egyszerűen nincs, amiért csináljam, hogyha valaki így csinálja. A másik, tehát az én csoportom, meg hazamentem, és a koncert után, a 3 órás koncert után képes voltam még hajnali 5-ig gyakorolni, hogy na még azért is, ezt meg fogom tudni én is csinálni, és ez motiváció. Illetve a másik dolog, hogy ez egy szenvedélyé alakul nagyon sok emberben, aki aztán tényleg komoly zenélésre adja a fejét. Tehát emlékszem arra is, hogy gimnazista voltam, és péntek esténként az osztály nagy buli kezdett fönt a városban, Békés Csabán nőttem föl. Jöttek az SMS-ek sorra, hogy na hol vagy már, meg ilyesmi, és én pedig otthon egyszerűen annyira szerelmes voltam egy darabba, hogy potyogtak a könnyeim, és csak játszottam, tehát hogy nem tudtam letenni, holott nagyon szerettem én is ugye a bulizást, a szórakozást, meg mindent, de egyszerűen nem tudtam elszakadni akkor a hangszertől, és 20 év után is megvan az emlékkép.
Az ember, mikor kezdő, akkor fül után zenél, vagy kotta után már kezdetektől?
Én klasszikus gitározni kezdtem rögtön a kezdetekkor, tehát a kotta olvasás az együtt kezdődött tulajdonképpen a hangszertanulással, viszont az improvizációs képességem az megint csak nagyon korán megmutatkozott. Amikor megkaptam a gitárt, és igazából még olyan darabokat nem tudtam, csak mindenféle gyakorlatokat, meg ez az, úgy a fülem után próbálgattam, hogy na ez jól hangzik, ez nem hangzik jól, ez jól hangzik, ez nem hangzik jól, és aztán úgy kialakult valami belőle mindig.
Bizonyára, hogy idővel a hangszer is profibb lett, meg az ember is jobban kezdett értenie a zenéléshez. Az első gitár mikor cserélődött le? Vagy az hosszú ideig kísérte?
Az első gitárom szerintem olyan 3-4 év után cserélődött le, mert kinőttem egyszerűen.
Ezt is ki lehet nőni?
Igen, több méret van ugyanúgy, mint a hegedűből, tehát van feles gitár, 3/4-es és az egészes, ugye attól függően, hogy mekkora a gyermek. Egy nagy gitárt nem éri azokat a hangokat, illetve nem éri át úgy a nyakát, hogy érdemlegesen meg tudja szólaltatni jól.
A baráti kör mit mondott, amikor legtöbbször arra hivatkoztunk, hogy én most is gyakorolok, meg holnap is gyakorolni fogok?
Elég nehezen értették meg, nagyon sokan, és én teljes fanatikusként űztem az ipart, tehát az iskolában, amikor szünet volt tanórák között, nagyon sokan kimentek udvarra, ide-oda, meg leültem és gitároztam, és az osztály egy része azt gondolta, hogy én csak nagy zolni akarok, hogy én most előveszem a hangszert, de nem azért csináltam, hanem egyszerűen csak ez érdekelt. Sőt, mi több, csináltam egy néma hangszert is, egy ilyen kis pengető, most nincs itt, hogy megmutassam, de egy ilyen kis pengető gépet, ahol az új rendeket tudtam gyakorolni, még órán is. Tehát ültem a kémia órán is, a kezemben ezzel a kis gyakorló készülékkel tudtam az új rendeket gyakorolgatni, úgyhogy közben figyeltem.
Akkor annak idején Istvánkának nem labda volt a táska és a könyvek mellett, hanem akkor gitár, azt minden nap vitte magával?
Hát az minden nap velem jött. Igazából minden délutánt a zeniskolában töltöttem, mert hétfőn és szerdán volt a gitárórám, kedden is csütörtökön a szolfés, és péntekén pedig a gitárzenekar, úgyhogy onnantól kezdve minden délután ott telt el a zeniskolában.
Az osztálytársak is elvették azt a hangszert, és próbálták pengetni?
Hát az ember a barátnőjét se adja kölcsön, így a hangszerét sem.
Hát tudom, hogy nem, és ez lett volna a következő kérdés, hogy az embernek a szíve nem áll le, amikor valaki hozzányúl a hangszeréhez.
De hangszert nem adunk kölcsön.
Volt olyan rossz osztálytárs, hogy csak elvettem? Bosszantsa István.
Előfordult persze, de aztán amikor elértem egy nagyon komoly hangszerhez, ahhoz már tényleg nem engedtem senkit nyúlni.
A család mit mondott, amikor még ott kisgyerekként órákon keresztül gyakorolt? Bosszantotta a családot, vagy örültek, hogy na, itt te tehetséges a fiunk, magától csinálja, nem kell nógatni.
Én úgy érzem, hogy végig bírhattam a családom támogatását ebben. A gitár egy olyan szerencsés hangszer egyébként, hogy viszonylag rövid időn belül értékelhető hangot ki lehet belőle csikarni, és nem egy hangos hangszer, tehát egy zongorához, egy hegedűhöz, egy fuvolához, vagy trombitához képest sokkal-sokkal halkabb. Tehát az ember, ha magára csukja az ajtót, vagy akármi hallatszik, hogy van bent valami kis prüntjögés, de nem szólja be az egész házat. Viszont ami a legnehezebb volt az egészben, amikor már gimnazista lettem, és például a családi mozi délutánokon, vagy tévénézés közben is folyamatosan ott volt a hangszer a kezemben, és én nagyon halkan, de skálázgattam az egész film közben, tehát nem tudom, volt egy 10 éves periódus, amikor szerintem a szülők nem hallottak filmzenét, hanem csak én játszottam a skálákat a filmek alatt.
Ablakomba besütött a holdvilág, aki kettőt, hármat szeret, nincsen arra jó világ. Lámint csak egyet szeretek,
akkor jöttek az együttesek, meg több együttes is erősített.
Igen, a Szendrei Kárper László gitárzenekarban, ami Varga Zsolt tanáromnak, mesteremnek az alapítványi zenekara volt, oda nagyon-nagyon korán bekerültem, talán 10 éves voltam, és a zenekarnak akkor én voltam a legfiatalabb tagja, minden koncerten föl is állítottak, hogy bemutassanak, és aztán az első igazán komoly zenekarom az 19 évesen alakult meg a Varga Viktorékkal, Neverland néven, és ott Békés megyében elég szép kis karriert futottunk így tinédzserként. Ez volt a legelső. Aztán ugye én kikerültem az Egyesült Államokba egy ösztöndíj kapcsán. Kint voltak zenekaraim, amikkel próbálkoztunk, igazából ott nem sikerült áttörni azt a gátat, ami egy befutást jelent. Viszont amikor hazajöttem, akkor 6 zenekarban kezdtem el játszani így párhuzamosan. Varga Viktorral, mint említettem hozzá, újra visszakerültem. Török Tilla, junior primadíjas népzenésszel, aki egyébként a mai napig nagyon jó kis zenésztársam, szinte minden projektben próbáljuk egymást támogatni. Vele megalakítottunk 2 zenekart is, a Tilliszt, a Tillából és az Istiből így összevetve, illetve a Török Tilla Folk Experience formációt, ami egy nagyobb formáció. Velük elég komoly koncertjeink is voltak, például Kazasztánban a világkiállítást, ami 2017-ben volt, hogyha jól emlékszem. Ott a magyar pavilont azt mi nyitottuk meg annak idején, Asztanában. Az egy nagyon izgalmas kis koncert volt, meg elmenni egy ilyen idegen országba, és mégsem volt annyira idegen, hiszen ugye lovas népekről van szó, nagyon sok kulturális elem, így a magyar mondavilágból visszaköszöntött is a kazah testvérek építészetében, népi kultúrájában. Aztán színházi zenekarokban játszottam, elég sokat elsősorban Békés Csabán a Jókai Színházban, ahol megismerkedtem a Revicki Gáborral, meg több olyan művésszel, akikkel a mai napig együtt dolgozok projekteken, filmeken. Az én vállalkozásomban nem csak zenékkel foglalkozunk, hanem audióval is, így például az Erdély Madártávlatból című filmnek a teljes hangkulisszáját én készítettem, tehát mind az örejezést, mind a narrációt, a zenéket, ott a teljes hanganyag tulajdonképpen az én stúdiómhoz kötődik.
Az ember, amikor együtteshez csapódik, vagy egy új együttesbe vesz részt, akkor hogy találja meg a társakat? Vagy a társak találják meg őt, mert hallották egy másik zenekarba, és átcsábítják, hogy ez hogy működik a zenész világban?
Egy másik zenekar, erről jut eszembe, igen. Évekig voltam oszlopos tagja ennek a zenekarnak. Dalban szerepeltünk, Kéne közös kép című számmal, de velük nagyon sok rádiós lágerünk is futott, főleg itt a Székelyföldön, itt nagyon szerették a dalainkat. Visszatérve a zenekarokra, hát baráti csapatokból, mivel ilyen körökben mozgok, barátaim elsősorban zenészek, így elég könnyű volt összeszervezni a zenekarokat, de volt olyan, ahova meghívásra érkeztem, volt olyan, ahova beajánlottak, és aztán megtetszett, és ott maradtam. Van, ahol csak helyettesíteni mentem, és aztán az előző gitáros kikopott, és aztán én maradtam, úgymond.
Jobb esetben ahány zenekar, az annyi stílus is, meg annyi műfaj is, gondolom.
Igen, én pont ezt szeretem benne, hogy nagyon változatos, hogyha az ember sok helyen játszik. És igazából olyan 2018 környékén kezdtem leépíteni a zenekarjaimat, és egyre jobban a zeneszerzésre kezdtem fókuszálni, és ez is pont azért, mert itt találom meg igazából a kreativitást. Itt már nem gitárral foglalkozok elsősorban, sőt, mi több itt annyira visszaszorult, hogy évente, hogyha egy 20 perc gitáranyagot kell írjak, akkor már nagyon örülök. Tavaly 6,5 óra zenét írtam mindenféle produkciókhoz. Elég sok munkát, illetve kreatív gondolkodást igényel. Az ember abba gondol bele, hogy mondjuk egy zenekar évente vagy két évente jön ki egy albummal, ami 45 perces vagy egy órás, és nekem volt szerencsém 6,5 óra zenét írni. Ez eléggé megterhelő szellemileg, de nagyon szeretem, és ebben élem ki magam.
Egy zeneszerző hogy tud annyi új szerzeményt kitalálni, vagy összehozni? Mert annyi mindent megírtak már, eljátszottak, hogy az ember azt gondolná, hogy már annál többet nem lehet. Hát az akkordokat cserélgetik, meg a hangokat egy kicsit másképp engetik meg. Én nem vagyok zenész, csak úgy el tudom képzelni, hogy eredeti is legyen, olyan Cseh Istvános is legyen, meg új is legyen. Azért ott sokat kell rajta agyalni, vagy nem?
De igen, tulajdonképpen a műfajok nagyon-nagyon meghatározóak, hiszen a popkultúrában, főleg az utóbbi 10 évben, vagy 15 évben kialakult egy nagyon-nagyon sablonos hozzáállás a dalokhoz, és itt a zeneművészet az kicsit átalakult zeneiparrá, hogy csúnyább szavakkal éljek egy picikét. Tudják már a producerek, a zeneszerzők, hogy mi az, ami működik, mi az, amit vár a nép, várnak a daloktól, és innentől kezdve a harmónia menetet, a dallammenetet, az ének stílust, mindent, tehát ez nagyban meghatározza a dalnak a tempóját, hogy áll neki. Tehát ezek kevesebb kreativitást igényelnek, bár itt is nagyon sokat kell persze gondolkodni, de itt főleg a hangszíneknek a kidolgozására megy el az energia, illetve a dalok szövegének a megírására, hogy ez egy picikét változatosabb legyen, de maga a harmónia menet, illetve az egész háttér anyag az kicsikét sablonossá kezdett válni így az elmúlt 10 évben. Viszont a filmzenék egy része, vagy legalábbis azok, amiket én nagyon-nagyon szeretek csinálni, ott szerencsére elértem oda, hogy nem nagyon kötik meg a kezemet, hogy mit szeretnének hallgatni, és most például a Vadászati Világkiállításra szereztem egy zenét, a Csodaszarvas filmhez, igazából Felséges új utakon volt a címe, és a Csodaszarvas legendát mutatta be. Egy hétig gondolkoztam, de kitaláltam egy teljesen új hangszert, ami az egész filmnek a zenei kulisszáját tulajdonképpen meghatározta. Ez pedig onnan indult ki, hogy lovas íjász nép volt, vadászat. Milyen hangszert kéne kitalálni, ami magyaros is, meg valahogy ezt az egészet is, kitaláltam tulajdonképpen egy zenélő íjat. Tehát egy ilyen meghajlított fa, volt 3 húr rajta, hát egy igazi íjön csak egy van, de hogy egy picikét zeneiben meg lehessen fogni, így 3 húrt raktam rá, és azt egy kvint hangközre, az egy szépen hangzó hangköz, arra hangoltam, és ezzel játszottam ritmusokat, illetve dallamokat, amik aztán, ugye, mint mondtam, meghatározói lettek ennek a filmnek. Illetve volt még egy nagyon kedves produkció, ez egy színházi előadás lenne, Radnóti Miklósnak a Borinotes kötetéről készült egy színdarab, amit sajnos a Covid miatt még mindig nem tudtunk bemutatni, most már 2 éve van Fiókban ez a produkció, de oda is sikerült kitaláljak egy hangszert, ott pedig az volt a koncepció, hogy egy olyan hangszert hozzak létre, amit a koncentrációs táborban élők az ottani körülmények között meg tudtak volna csinálni, és akár játszani rajtuk egyszerű dallamokat. Ugye nem tudom, hogy most lehetette oda becsempészni egy hegedűt, vagy akármit. Nem tartom valószínűnek, hogy annyira lett volna idejük, vagy akármit, de akartam, hogy valami olyan szóljon, ami ilyen nagyon brutális, nagyon nyers, és tulajdonképpen ez egy vonós hangszer lett, méghozzá egy vascsőre drótot erősítettem. Két drótot, ami megint csak kvintre volt hangolva, mint az előbb, amit említettem, és ezen vonón lehetett játszani, tehát mint egy nagyon ilyen industriális cselló ilyen jellege volt, de ezen is gondolkoztam egy hétig, hogy vajon mi lenne ehhez a színdarabhoz olyan, ami nem annyira konvencionális, valami izgalmas, és ezt találtam ki.
Akkor, ha jól értem, mindenből tud hangszert készíteni.
Hát alapjában véve a zene az egy rendszerbe rendezett zajok sokasága. Tehát mindent ugye a ritmikusság, tehát az ismétlődés határoz meg, illetve a hangnak a magassága. Egy ceruza kopogás is lehet zene valamilyen szinten. Úgy önmagában az csak egy zaj, de hogyha az ember rendszerbe szervezi, akkor onnantól kezdve elindul egy ritmus. Például, hogyha elmegyünk Afrikába, van egy csomó olyan hely, ahol szinte csak a dobok élnek, ott a melódia, az énekelnek valamiket, de az is nagyon-nagyon repetitív, nagyon-nagyon egyszerű, inkább a ritmusok azok, amik meghatározzák.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Laikusként úgy képzelem, hogy ha valaki filmzenét ír, akkor csak látja a filmet, hogy mire írja, nem? Vagy hogy születnek ezek a filmzenék?
Én szeretek minél előbb belekerülni egy projektbe. Tehát lehetőleg olyankor, amikor éppen csak megvan a forgatókönyv. Mert akkor több idő van az ilyen kreatív gondolatokat előidézni a producerrel, a rendezővel, beszélgetni, megmutatni gondolatokat, és akkor abból kialakul valami. És persze, amikor megvan a film, akkor ez szépen a képre lehet igazítani az egészet. Amikor már rögtön az ember a képet kapja meg, akkor általában nagyon-nagyon gyors határidővel kell dolgozni, és akkor ezekre a kreativitásokra nem marad idő. Olyankor az ember előveszi persze a zongorát, a szimfonikus zenekar, akart, meg mindenféle olyasmit, ami egyébként is meghatároz, és akkor azzal már lehet azonnal kezdeni és képre írni tulajdonképpen a zenét, de nagyon változó egyébként, hogy hogy kapom a megbízásokat.
Hogy van az, hogy én kitalálok valamit, és akkor pattan ki a fejemből, de lehet, hogy a világ másik felén ugyanabban az időben, vagy előttem, vagy utána kitalál ugyanazt megint valaki, és akkor mi lesz azzal, hogy most plagizáltam, vagy nem plagizáltam? Tehát az ember honnan tudja, hogy én találtam ki, mert még nem hallottam ugyan, de lehet, hogy valaki más is kitalálja ugyanazt.
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Sajnos velem is előfordult, hogy megírtam valamit, nagyon-nagyon büszke voltam rá. Egész nap dolgoztam rajta. És kimentem, behívtam a kedvesemet, hogy hú, ezt hallgasd meg. És mondja, hogy ez olyan, mint a Hans Zimmernek a mit tudom én milyen is. Úgy elkezdtem hallgatni, és aztán leesett, hogy basszus, ez tényleg az. A tudat alatt született meg, lehet plagizálásnak hívni, nem direkt, de mégis úgy alakult. Ez borzasztó nehéz, hiszen hogyha a zenéből kiindulunk, itt a nyugati zenében nekünk összesen 12 hangunk van, és egy hangnemben abból is csak 7-et használunk, plusz-minusz 1-2-t, hogyha valaki nagyon meg akarja cifrázni, de hogy alapjában véve 7 hang ebből tudunk gazdálkodni, és ennek a különböző variációit rakjuk össze évezredek óta, tehát ez kizár dolog, hogy ne ismétlődjön meg valami benne. Ugye a szerzői jog az úgy tartja, hogy a dallam, illetve a szöveg, ami jogilag szerzői jog által védhető, a harmóniák, illetve egyéb az nem. Alapjában véve nagyon sok dal építkezik ugyanazokra a sémákra. Van fönt a YouTube-on egy nagyon-nagyon jó összeállítás, 3 amerikai fickó, és egy dalban valami 40 slágert énekel el, ugyanazzal az akkordmenettel lekíséri magát, és minden sort egy másik dalból énekel, amit ugyanezzel a kísérettel úgy nagyjából hasonló tempóban írtak. Nagyon izgalmas, érdemes megkeresni. 40 songs in one song, vagy valami ilyesmi a címei, most pontosan nem tudom, de nagyon izgalmas.
Egy zeneszerző, egy művész, gondolom, hogy minden alkotására valamilyen szinten büszke, de azért mégis van kedvence. Ez olyan, mint hogy van 10 gyerekem, mindeniket szeretem, de azért mégis ott valamelyik egy kicsit közelebb áll a szívemhez. Cseh Istvánnak melyik a legkedvesebb munkája, vagy kedvesebb, mint esetleg a többi?
Általában a legutolsó, mert folyamatosan tanulok, és ugye ezáltal fejlődök is értelemszerűen, és így visszahallgatva régi zenéimet, mindig találok olyat, amin változtatnék. Ettől függetlenül néha elcsodálkozok, hogy hú, 3, 4 éve, 5 éve is ilyeneket tudtam írni, de általában a legutolsó projektjeim, a nagy szerelmek.
Ami kikerül a mű a keze alól, hányszor alakítja át? Vagy van olyan alkotás, ami, hogy megíródott, az olyan is?
Nekem nagyon-nagyon kevés az a zeném, ami egyből úgy megszületett, ahogy van. Van ilyen is természetesen, de alapjában véve nagyon sokáig lehet rajtuk. Általában a határidő határozza meg, hogy meddig lehet azt alakítani, finomítani, kidolgozni továbbiakban.
Cseh István nagyon kritikus magával szemben?
Én úgy gondolom, hogy nem, de kívülről mindenki azt gondolja, hogy nagyon. És mindenki mással is.
Kinek adunk a véleményére? A közelieknek, a szeretteim véleményére, vagy a szakma véleményére?
Én alapjában véve mindenkit meghallgatok, de a saját véleményemre adok. Nagyon-nagyon kevés az az ember, akitől szívesen elfogadok tanácsokat. Tehát, hogy általában, amiket írok, minden egyes hang, minden egyes akkord valamiért van úgy. Tehát, hogy nem csak úgy van, mert úgy sikerült, hanem, hogy valamiért. És innentől kezdve, hogyha valaki másképp látja, akkor az én eredeti koncepcióm ferdül. De ugye alkalmazott zenét írok, tehát elengedhetetlen, hogy mondjuk egy rendezővel, producerrel ne üljünk le, és átbeszéljük, és keresünk egy közös nevezőt, amivel el lehet indulni egy produkcióban. Illetve hát szeretnének változtatást, persze, azt meg lehet csinálni, de alapjában véve a saját zenéimben azt szeretném megírni, amit én szeretnék megírni.
A mai világban mindig úgy sikerül, hogy én szeretném, vagy azért ez is ilyen pénzfüggő, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a hajam, és akkor van az a pénz, amiért, na jó, egyefene, nem így írnám meg, de azért, mivel ez az igény, hát megcsinálom egyszer, vagy kétszer.
Alapjában véve, amikor elkezdtem, akkor szinte mindent elvállaltam. És úgy áraztam be a dolgokat, hogy tudtam, hogy nagyjából egy óra alatt mire vagyok képes, és hogy az adott produkció, amit megrendeltek, azt mennyi idő alatt tudom elkészíteni. És hogyha csak annyi volt a büdzsére, akkor én kénytelen voltam azt a produkciót, azt a dalt egy óra alatt megírni. vagy két óra alatt megírni. Értelemszerűen ezeknek a művészi értéke nem volt olyan nagy, mint amikor egy 3 perces dalon dolgozok 2 hetet, mert ugye teljesen más a kidolgozottsága. Viszont azok még olyan produkciók voltak, hogy nagyon háttérzene, vagy végig narrálták. Nekik is jó volt, mert hogy nem tudtak volna ennyi pénzért szerezni zenét máshonnan. Nekem is jó, mert megismertek, gyakoroltam ezáltal, és aztán szépen ugye, ahogy a produkciók nőnek, úgy a hozzáadott érték is értelemszerűen egyre több.
Nehéz megnyerni egy produkciónak Cseh Istvánt? Vagy hogyha én is érzem, hogy ez kihívás számomra, akkor akár féláron is megcsinálom. Ezt most ilyen jelképesen mondom, de mennyire megközelíthető? Mert most, hogyha a Wikipédiát például fellapozzuk, annyi mindent ír, hogy másnak 5 életébe kerül, hogy legalább felét összehozza.
Nem. Én azt gondolom, hogy nem olyan nehéz megszerezni, mert nagyon-nagyon lelkes vagyok, nagyon be tudok lelkesülni egy-egy olyan produkcióba, ami hozzám közel áll. Például itt ez a Székely Hadtörténetű Múzeum. Nem kellett füzögessenek hetekig, hogy vállaljam el nagyon-nagyon szívesen, vagy ugyanúgy a vadászati kiállítást, vagy a Tihanyi Apátságnak a filmet, vagy a Szent Koronáról szóló filmet, az Erdély Madártávlatban. Tehát ezek szerelem projektek voltak az én számomra is, annak ellenére, hogy nem az én fejemben alakult ki ugye a projekt, hanem a producerek, rendezők fejéből pattant ki, és aztán úgy kerestek meg, de ezek szerelemprojekté alakultak nálam is, és ezekbe teljes mellszélességgel ott vagyok.
Számolja, hogy hány alkotás született meg eddig?
Hát sajnos nem. Évente szoktam egy olyat csinálni, hogy a kiexportált projekteket beteszem egy lejátszási listába, és azt megnézem, hogy az milyen hosszú lett, mint említettem, a tavalyi év az 6,5 óra. Tehát így követem számon, de az, hogy hány darab, meg ilyesmi, azokat nem.
Én azt gondolnám, hogy például egy filmben ott lehet 10 zene is, lehet 35 zene is, és akkor az egy, vagy percekben mérjük?
Én percekben mérem, mert tényleg annyira változatos egy-egy jelenet, az lehet, hogy csak 30 másodperc, és akkor egy másik, az pedig 9 perc. Nem tudom összevetni a kettőt, vagy nem egy értéke van úgymond a kettőnek, viszont ha hosszban nézem, akkor igen.
Vannak példaképek a szakmán belül, hogy én is egyszer majd olyan nagy leszek, mint ő?
Természetesen. Vannak, elsősorban Hollywoodban Harry Gregson Williams, általam nagyon nagyra becsült zeneszerző, vagy a John Powell, ők nagyon ügyesen bánnak a szimfonikus zenekarral, de ugyanakkor rengeteg modern elektronikus elemet is használnak a zenéjékben. Egyébként mind a kettő Hans Zimmer tanítvány, aki megint csak nagy kedvenc John Williams mellett. Nagyon sokan vannak igazából, nehéz kiemelni.
Magyarok közül van valaki?
Most per pillanat nincs.
Ahogy beszélgetünk, felmerül a kérdés, hogy magyarországi zeneszerzők, vagy akár erdélyi zeneszerzők is lehetünk-e, vagy feljuthatunk-e olyan magaslatokba, mint mondjuk egy amerikai zeneszerző? Mi határozza meg?
Természetesen a földrajz az hiába, hogy ma egy digitális világban élünk, azért a nagy produkciók azok kint történnek Angliában, Amerikában, ugye Hollywoodban elsősorban, tehát olyan büdzsékkel dolgoznak ott az emberek, hogy nagyon nehéz velük versenyezni. Itt a Kárpát-medencei régióban rengeteg kreatív ember van. Teljesen más hozzáállása kell legyen az itteni zeneszerzőnek egy filmzene megkomponálásához, mint kint, hiszen más kapacitások vannak. Itthon egy büdzséből az ember kigazdálkodik egy asszisztenst, esetleg kettőt, megpróbál egy kisebb zenekart, szimfonikus zenekart összeszedni, hogy még férjen bele éppen a filmnek a büdzséjébe, de alapjában véve vannak anyagi korlátaink itthon, hogy egy olyan produkció meg tudjon születni. Viszont kint, Hollywoodban hát egy ilyen standard büdzsé, egy filmzene fölállítás az általában a produkciónak az 1 vagy 2%. Egy James Bond film, ami került 300 millió dollárba, annak a 2%-ából csinálják ott kint a zenét, itt nálunk leforgatnak ebből az összegből 3 filmet. Tehát teljesen más összegekről beszélgetünk, és emiatt teljesen más a csapat is. Itthon én vagyok a felvevő mérnök, én vagyok a zeneszerző, néhány esetben én vagyok a karmester, én vagyok a hangmérnök, én vagyok a masterelő mérnök, mastering engineer. Mindent én csinálok egy személyben, megpróbálok. Én vagyok a hangszerelő, viszont kint, mit tudom én, a Hans Zimmerék egy 40 fős csoporttal dolgoznak, ahol két ember csak arra van ráállítva, hogy mondjuk a szintinek a hangszíneit tekergesse. A Hans megír egy egyszerű kis akkordmenetet egy vonós hangszínen, vagy akármi, és elküldi a hangszerelőjének, hogy jó, ez lenne a dallam, ez a kíséret, vagy akármi, ezt légy szíves holnapra akkor szimfonikus zenekari átiratban. Mert egyszerűen kell haladni ugye a filmnek is a tempójával, és akkor a hangszerelő leül. John Williams is ezt csinálja, ő még papíron dolgozik, tehát ő nem számítógépen, hanem szépen leül egy zongora mellé kottával, de ő is egy kis skiccet csinál tulajdonképpen, amit aztán a hangszerelői átültetnek teljes szimfonikus zenekarra, hiszen olyanok a határidők is, hogy nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy ott minden csak ő dolgozzon ki. Itthon még nehezebb, hiszen az ember egyre nehezebben tudja megengedni magának a segítséget az anyagi korlátok miatt.
Hát akkor, ha jól dekódolom, amit mondott István, akkor ha lenne sok pénz, jönne egy tündér, és azt mondja, itt van, van időtök, írjátok, akkor mi is lehetnénk olyan híresek, mint az amerikaiak.
Ha még lenne egy olyan jó kis marketing csapat is mögötte, akkor mindenféle. Szerintem igen. Tehát vannak olyan kreatív emberek, olyan szaktudással, akik ott vannak, hogy lehetnének.
Miért kell mi mindig magunkat Amerikához hasonlítsuk? Miért van nekünk ilyen kisebbségi érzetünk? Hát hasonlítsák az amerikaiak magukat hozzánk.
Az a helyzet, hogy az amerikai filmgyártás ugye a húzóág tulajdonképpen az egész világon. Amíg Amerikában megjelenik 30 film egy évben, addig Magyarországon, ha 10 megjelenik egy évben, akkor már egy nagyon jó évet zártunk. Tehát, hogy a nagy számok törvénye alapján minél több produkció van, annál több tud magasabb színvonalú lenni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ennyi alkotást gondolom, hogy az évek során valakik csak elismertek, és nem csak a nézők, vagy az a csapat, aki éppen megrendelte, vagy aki benne volt közösen Istvánnal a produkcióban. Nagyon sok díjjal büszkélkedhet egy zeneszerző, egy gitárművész?
Alapjában véve nem olyan nagyon sokkal, de volt szerencsém kapni azért jó néhány versenyen is díjakat, illetve 2012-ben pedig prima díjjal jutalmazták a munkásságomat, ami hát egy hatalmas elismerés volt a számomra 28 évesen megkapni egy ilyen díjat.
Valamilyen díjra vágyik István, amit szeretné, hogyha az is ott lenne a többi között?
Hát egy Grammy-díjat még nagyon szívesen megcéloznék. Azért jó pár magyarnak sikerült már elérni, úgyhogy bízom benne, hogy ez még belefér az életbe.
Kossuth-díj? Az nem?
Az nem rajtam múlik, de bízom benne, hogy az életem munkásságát egyszer majd fogják úgy értékelni, hogy megérdemel majd egy magasabb díjat.
Párkapcsolatban van, én ha jól tudom, még nem házasok. A jövendőbeli az is szakmabeli, vagy ő civil?
A mennyasszonyommal egy gitártáborban ismerkedtünk meg, ő tanulni jött, én tanítani, és kialakult a románc.
Ő is most már besegít az István munkájába, vagy azért ennyire nem közösködünk?
Jelenleg neki civil állása van, ő teljesen más vizeken evez.
Most milyen projekt folyik, mind dolgozik?
Most évzárás van, úgyhogy nagyon sokan akarnak projekteket zárni, de most készítünk egy filmet az 1920-as soproni népszavazásról, akik a hazára voksoltak címmel. Ugye Sopron abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ők dönthettek a saját sorsukról, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz szeretnének tartozni, és Magyarországot szavazták meg, még a Sopronban élő németek is nagy részt, úgyhogy elnyerték a leghűségesebb város címet. Tehát erről készül most egy dokumentumfilm. Emellett kisebb reklámfilmek vannak, illetve az Ismerős Arcok zenekar most fölkért, hogy egy teljes estés szimfonikus zenekari koncert anyagát készítsem el nekik, és január 22-én Zalaegerszegen lesz majd a bemutatója.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Gyergyó Szemmiklósi születésű, Magyarországon élő Cseh István fiatal zeneszerző, gitárművész vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskei János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. Békességben és szeretetben gazdag, boldog új évet kívánok. A viszonthallásra.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk. Mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél. Az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rád, olyanok leszünk, mi is nélküled.